Most volt a vérholdunk, a harmadik vérhold volt pont már a viradólag, úgyhogy a negyedik vérholdal megyünk majd bele, húsvét, páska ünnep, a zsidó nép a páska ünnepet ünnepli, és pont vérholdal pecsételte el Isten ezt az ünnepüket. Úgyhogy az események a levegőben vannak, nagyon nagy a feszültség. Irán, Irak, Izrael, Közel-Kelet, az eseményeket olvashatjátok nap, mint nap. Mi rendszeresen imádkozunk Izraelnek az oltalmáért, védelméért, hogy ne érezzen ez a nép félelmet a szívében, hanem tudja azt meg, hogy a hatalmas Jeshua a seregeknek a vezére, az Isten, az ő abba atyájuk, akiket még így nem ismernek, de mint Izrael Istenét ismeri, az ő oltalmukat felesküdött, hogy megoltalmazza azt a népet, és megóvja minden bajtól. Úgyhogy imádkozunk rendszeresen értük, és a mai napon is végül is ezért jöttünk így szép számban össze. Mindannyian, akik ma itt eljöttetek, ti nagyon szerettek imádkozni, és különben nem ma jöttetek volna, hanem holnap. Holnap is jöhetetek volna, holnap Isten tisztelet lesz. Ti azért valami módon a szívetekben közelebb érzitek az imádságot olyan tekintetben, hogy nem számít, ha elfolyik egy óra, vagy elfolyik két óra, vagy akár a harmadik órába belefolynak az imádságok, és még mindig élvezi a szívünk azt a szellemi áradást, amit csak ez a gyönyörű szellemi imádság tud hozni. És ráhagyatkozunk ilyenkor a Szent Szellemre, hogy azokat, amiket nem tudjuk, hogy kérnünk kell, sem tudjuk, hogy miként, azokat elmondjuk. És ebből kifolyólag, hogy őt engedjük előre az úton, történnek hatalmas dolgok az életünkben. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki már egy kicsit is belekóstolt abba, hogy milyen áldásokat hoz a Szent Szellemet előre engedni. Amikor nem a saját okoskodásainkból akarunk boldogulni, mert előbb-utóbb a zsákutcába kerülünk, ki előbb, ki utóbb, a bölcsek előbb felfedezik, hogy nem érdemes a saját erőfeszítéseinket nagyon nyomni, mert csak zsákutcák lesznek belőle. És akkor visszafordulunk, és ránézünk az úrra, uram, te esetleg nem ebbe az irányba mentél volna, és mondja, bizony, ezt a másikat kellett volna választanod. És elindulunk újra. Mindig van egy új lehetőség, egy új kezdet az úrral. Az úr soha nem mondja azt, hogy most már nem tudok segíteni, mert annyiszor elszúrtad, és annyiszor elrontottad. Az úr nem ilyen. Az úr nem ilyen. Hogyha 7-szer elbukik az igaz, ugye? Akkor is felemeli, és feltámogatja, és viszi előre. Úgyhogy ez a mi nagy reménységünk, hogyha még el is rontjuk sokat, és ha el is vétjük, mert tökéletes csak egy van, az Úr Jézus Krisztus, és mi ő benne, az Atya szemében vagyunk tökéletesek, de pont ez a csodálatos ebben az isteni szeretetben, ez az elfogadó szeretet. Pont olyannak szeretlek, amilyen vagy, mondja neked. És ezt ő mondja. Olyannak szeretlek, amilyen vagy. Nem próbálj jobb lenni a saját erődből. Ez a keresztényeknek a nagy leckéje. Ne próbálkozzunk a saját erőnkből, mert azt a világ is meg tudná tenni, és akkor nem az Istené lenne a dicsőség. Hagyatkozz rám teljesen, ezt akarja az Úr. Hagyatkozz teljesen az én erőmre. Hagyatkozz teljesen az én jobbomra. Azért adta nekünk. Hagyatkozz teljesen a Szent Vérre. Hagyatkozz, hogy az lüktessen feletted, és az megszólal, és elvezet, és adtam a Szent Szellememet, a vigasztalót, aki elvezet minden igazságra. Nem a saját erőfeszítéseinkből kell előre jutnunk. A keresztény élet az nem ilyen. Az nem ilyen, hiszen a nagyobb él bennünk. A nagyobb él bennünk. A nagyobb, aki maga a Szent Szellem, a Szent Háromság harmadik tagja. És ő általa vagyunk győztesek. Azért van írva a Bibliában, hogy legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van. És akik újjászülettünk, befogadtuk a Szent Szellemet, mindannyiunkban a nagyobb lakozást vett. Ő a nagyobb, visz minket győzelemre. Amit meg kell tanulni, hogy hogyan kell közösségben járni vele. És ezt nap mint nap tanuljuk. Ma jobban ismerem az ő közösségét és az ő közléseit, mint tavaly például. Vagy mint amikor kezdtem. És ebben növekedésünk van. És ezért mondhatjuk azt, ha ma valamit el is tévesztettünk, elvétettünk, holnap már jobban tennénk ezt is, mert ezzel is ismeretet szereztünk az Úrról, az Úr útjairól, az ő irgalmáról, a kegyelméről, a megbocsájtásáról. Tehát nem ítélkezzünk, ha valaki valamit elront, elvét, eltéveszt a keresztény élete során, akkor nem arra van szüksége, ha bejön a testbe, akkor még mi is megítéljük. Meg kárhozatot szóljunk felette. Mert az kapkint a világban is. Ugye? Abból van bőven odakint is. És nem visz előbbre minket. Nem visz előbbre minket. Isten azt akarja, hogy minden lépésünkből tanuljunk és előrébb legyünk. és hitről hitre fel tudjunk lépni, és dicsőségről dicsőségre tudjunk ragyogni, és ezt az ő jobbjával tudja csak garantálni a számunkra, ha megragadjuk azt. Tehát nem az ítélet szelleme kell legyen a gyülekezeti testen belül, hanem a kegyelem szelleme. Ugye ő a kegyelem szelleme? Az irgalom szelleme? És az szent vér által tudja ezt megtenni Isten, hogy nem rója föl nekünk a rosszat, hanem azt mondja, hogy gyere, és pereljünk együtt. És hozd elő a te igaz voltodat. És te megigazult vagy ő előtte. Ezt akkor tudod megtenni, ha ismered a szent vér erejét, és a szent vér oltalmát az életedben. Úgyhogy most húsvét napja, ennél nincs kiválóbb ünnep, mint hogy ilyenkor ünnepeljük a szent vért. Hiszen a kereszten kifolyt értünk. A szent vér, a drága szent vér, a szeplőtelen vér. És a szent vér az egyik tanúbizonyságtevő itt a földön. Úgyhogy ma el fogjuk mondani azt az imádságot, ami az imakönyvben megtalálható, és vannak testvéreim, akik naponta imádkozzák, és nagyon jól teszik, mert ilyenkor tűzfalakat építünk ki magunk köré, az életünk köré. De aki nem imádkozza minden nap, és ma eljött, ma közösen el fogjuk mondani ezt az imát. Talán ebben fogjuk kezdeni ma, mert ez most így a szívemre került, már kiosztottuk különben az imakönyvben, és mivel úrvacsorát is fogunk venni, és Jézus tanította, hogy az ő halálának az emlékezetére, ezt cselekedjétek, hogy egyétek az én testemet, igyátok az én véremet. Meg fogjuk ezt ma cselekedni az Úr asztalánál. Mindenki ide fog járulni az Úr asztalához. De szenteljük meg magunkat először az igében. Mert Jézus azt mondta, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyeket én szóltam néktek. Úgyhogy bármilyen károsztatásban is jöttél ma ide, bármilyen nehézségeid is vannak az életben, hogyha az igét megtanulod magadra ölteni, akkor másként állsz az Úr előtt. Akkor az ige dicsőségében, ünneplőben állsz az Úr előtt. Nincs annál kedvesebb Istennek, mint amikor az ő hívője az igét a szájára veszi. Az ige által élünk. Az ige megtisztít minket. Az ige megmos minket. Ezt az imádságot elmondjuk most elsőként. Sok feladatunk van ma, és sok teendőt terveztem, de talán ez fogja a legjobban kihangsúlyozni, ma miért is jöttünk egybe. Úgyhogy elmondjuk ezt az imát. Aki az imakönyvből imádkozik, az a 114. oldalon tudja megtenni. Aki pedig a kiosztott kis szórólapról teszi, és a szomszédnak nem jutott, akkor nyugodtan nézzetek egybe, és egyből imádkozzatok. Kijelentjük ennek a Szentvérnek az oltalmát az életünk felett. Tudjátok, hogy a Szentvér örök, és a Szentvér él az oltáron, a Szent oltáron van fönt. A földön ontatott ki, és a mennyben van az oltáron. És van egy tulajdonsága a Szentvérnek, hogy lüktet az életünk felett, mert Isten szívének a szerelmét szólja. És közben, miközben lüktet az ő szíve felettünk, szinte hallani az Atya szívének a dobogását majd, miközben imádkozunk, hogy az ő szerelme lüktet fölöttünk. És a Szentvér megtisztít, és többé nincs károsztatás a számodra. És ezt tudnod kell. És amikor tudod, hogy a megigazultság szól az ajkadról, akkor többé az ellenség nem állhat meg előtted. Amikor tudod, hogy a megigazultság parancsolt, az ellenségnek térdet kell hajtani a Jézus nevére. Hányan ismeritek, hogy ez micsoda fenséges dolog? Amikor tényleg uralkodhatunk az életben. Akkor uralkodhatunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Mert a bárány, az áldozati bárány, a Szentvérét ontotta értünk. És hogy az Ószövetségben meg volt parancsolva a Páska ünnepen, hogy le kellett ölni a bárány családonként, és a Szentvérrel meg kellett hinteni az ajtófélfákat és a szemöldökfát. És ahol ezt megtették, a Mózes 2-ben olvashatod, ha ezt megtették, oda nem tudott bemenni a pusztító abban a házba. Elkerülte azt. Innen van a Páska szó is, a Pisza, a héber szó, az elkerülés. Az ellenség nem tudott bemenni abban a házba. Elkerülte azt a családot. Ott az elsőszülöttek nem haltak meg. Az ellenség semmilyen gonoszságával nem tudja meglátogatni a te házadat és a házad népét, hogyha te kiterjeszted a Szentvér oltalmát arra. Ezzel a hittel fogunk most imádkozni. Elmondjuk ezt az imát méghozzá közös hittel, ez egy hatalmas oltalmat fog kijelenteni az egyháznak minden tagjára, azok számára is, akik most nincsenek itt, kiterjesztjük a hitünket, mert megtehetjük ezt, ugye? Az Úr várja is ezt tőlünk. Így fogjuk tenni nagy bátorsággal, büszkeséggel a szívünkben, hogy az Úr igéjét szólhatjuk, és tudjuk, hogy ez a mindenek feletti legfelsőbb hatalom az életünkben, az ige. Ugye tudjuk ezt? Így fogunk imádkozni. Veszek a szent vérből. Drága mennyei atyám, Jézus nevében jövök eléd, a szent oltárod elé, a Krisztus Jézus főpapom elé, a szent szellem által. hálával áldozom neked a Szentvér megtisztító, oltalmazó és életet adó erejéért az életemben, amit a te szerelmetes szíved dobogása szolgáltat és keringtet az életemben. Az igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely megszólal felettem. A szent és szeplőtelen vér megszólal felettem, és Isten akaratát szólja az életem felett, mivel a te rendelésedből és kegyelmedből közösségem van a szent vérrel, ezért oda járulhatok a szent vér meghintéséhez. Szent vér meghintése, boríts be az életemet teljesen. Felemelem a hálaadásnak poharát, és megáldom azt. A Krisztus vérével való közösségem az. A szent vér közösségében megszentelten állok előtted. Köszönöm, Atyám, hogy a szent vér kering az életemben. Drága főpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a szent vérből, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg engem a szent vérrel, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a te oltalmadban és akaratodban lehessen, és beteljesedjen. Drága Szent Szellem, áradj mindezeken a területeken, és hozd a szent olajodat, mert a szent vér meghintése által a te szent olajat folyhat, és így megkened a fülem, hogy mindenkor halljak tőled. Felkenetést adsz nekem arra, hogy amire a kezem teszem, áldott, gyógyult és teljes legyen, és minden utam a tökéletes akaratodban beteljesedjen. Magasztallak, Atyám, hogy a szent vér által ezt beteljesíted az életemben. Veszek a szent vérből, amely kiontatott itt a földön a kereszten, és most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a földön. Veszek ebből a szent vérből, a bárány véréből, a szeplőtelen és tökéletes áldozati bárány véréből, és hintek a szellememre, a lelkemre, a testemre, és az egész életemre, annak ajtófélfáira és szemöldök fájára Jézus nevében. Veszek a szent vérből, és hintek az akaratomra, az érzelmeimre, az indulataimra, az értelmemre, a gondolataimra és a memóriámra Jézus nevében. Így csak a te akaratod élhet bennem, csak a te érzelmeidet hordozom a szívemben, csak a te indulataidat és szándékaidat engedem meg, a te értelmed birtokában csak a te gondolataidat gondolom, mert a szent vér uralkodik felettem Jézus nevében. A szent vér keringése tisztaságot, isteni képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz mindezeken a területeken. Veszek továbbá a szent vérből, és hintek a könyvre, hogy mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belőle. Hintek Isten szent igéjére, hogy az élő és ható lehessen az életemben. Hintek a gyülekezetre, a gyermekeimre és családom minden tagjára. Hintek a kapcsokra és kötelekre a testben, hogy a tiszta szeretet tudjon áradni az örök élettel, kenettel és a Szent Szellem csodálatos kegyelmi ajándékaival. Veszek a szent vérből, és hintek az angyalok munkáira és az angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak ezekbe, és hogy minden küldetésük beteljesedhessen. Köszönöm, Atyám, hogy elmostad rólam véremet, hogy megmostál a víznek fürdőjével az ige által, hogy meghintettél Jézus Krisztus főpapom által a szent vérrel, hogy közösséget engedsz nekem a szent vérrel, és hogy megkentél engem csillogó olajjal a Szent Szellemed által. Köszönöm, Atyám, hogy a velem való szövetségnek véréért kihozod a foglyokat a tömlöcből, kibocsájtod őket a kútból, amelyben nincs víz, és megitatod őket az örök életnek vizével, és megkened őket csillogó olajjal. Atyám, a te kegyelmedből elfoglaltam a hatalmi helyemet Krisztusban. Ott trónolok és uralkodom az ellenség minden ereje felett, ahová Krisztust ültetted, amikor feltámasztottad őt a halálból, és ültetted őt a jobbodra a mennyekben, magasan minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, amely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetettél az ő lábai alá, és őt tetted mindeneknek fölötte a gyülekezet fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Erről a hatalmi helyről parancsolok a fejedelemségeknek, hatalmaságoknak, ez élet sötétsége világbíróinak és a gonoszság szellemeinek, melyek a magasságban vannak, hogy foglalják el a helyüket az életemben, Krisztus testének lábai alatt. A keresztfán szerzett győzelmet a hitem által érvényesítem felettük, a Szentvér által, és a békesség Istene meg fogja rontani, és meg fogja semmisíteni a sátán minden ezen erejét, tervét, szándékát és időzítését a lábaim alatt hamar. A Szentvér tesz mindenről bizonyságot, tanúskodik és megszólal felettem. Az adós levelem és az ellenség minden követelése, terve és szándéka, amelyet arra felírt, eltervezett és kiírt ellenem, mindaz oda lett szegezve arra a keresztfára, amelyen Jézus szenvedett. Értem szenvedett sebeiből, a szent vére folyt az ellenem szóló kézírásra, és minden, ami az adós levelemen szerepelt, minden, ami arra írva volt, eltöröltetett, mert lemosta és eltörölte azt a szent vér. Így a szent vér az ellenség minden követelését eltörölte Isten kegyelméből az életemben, és eltette azt az útból. A hatalom helyéről, ahol most trónolok, és uralkodom, és uralmat gyakorlok Krisztussal, kijelentem, a keresztván minden adósságom eltöröltetett Jézus vére által. A hitem által érvényre juttatom ezt a szent győzelmet az életemben, és szólítom a szent vért, szólja ezt felettem, mert Isten örök igazsága ez. A keresztfának győzedelmes vére által kijelentem továbbá, semmi nem akadályozhat engem abban, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. Semmi nem szakaszthat el Istennek szerelmétől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Mindezt annak nevében parancsoltam, aki Istennek jobbján van, én is ő benne, felmenvén a mennybe. Alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Mindezen erők engedelmeskednek és behódolnak a Jézus nevére, mert alávettettek Jézus teljhatalmának. Atyám, hálát adok, dicsőítelek és örvendezek ebben a győzelemben, amelyet számomra szereztél, és amelyet most érvényesítettem a Jézus nevében, a Szent Vér pecsétjével. Amen. A hatalom helyéről parancsolok, el kell engedned az életemet, és minden szeretettem életét, mert a Szent Vér, ami a váltság volt érettem, kifolyt a kereszten. Meghúzom ezen terület körül a Szent Vér vonalát, és azt át nem lépheted, ezt a területet nem érintheted, lábadat erre a földre nem teheted, mert Istennek szentelt az a Szent Vér által, Jézus nevében és hatalmában. Maga a Szent Vér van ellened ezen a területen, a hitem pajzsával kifeszítve. Köszönöm, Atyám, hogy az őrző védő szárnyaid alatt a Szent Vér oltalmának védő burkában élhetem az életemet. Atyafiak vádolója, sátán, aki vádolod a szenteket éjjel és nappal, kitartom ellened a Szent Vért, és így maga a Szent Vér van ellened. A Szent Vér erejében megsemmisült minden gonosz szándékod, terved, küldetésed és időzítésed Jézus minden ható nevében. Így győztes vagyok a Szent Vér által, és a szellememből fakadó hatalmi imáim által, és a bizonyságtételem beszédei által. Isten kegyelméből, ama nemes harcot megharcolom, és így az enyém lesz a győzteseknek járó jutalom. A teljes jutalmat elnyerem, mert velem van Isten kegyelme. Atyám, meg van írva a szent igédben, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Így a Krisztus testének élete, mely kering és élteti a Krisztus testét, így engem is. Az én életem is a Krisztus vérében van. A szent vér szerzett nekem engesztelést, megmosott engem, és adott nekem új életet. Ez a szent vér oltalmazza, újítja meg, és teljesíti be az életemet, mert ki vagyok választva a szent vér meghintésére. A szent vér által kegyelem és békesség adatik nekem bőségesen, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. A szent vér meghintése által a lelkiismeretem megtisztult a holt cselekedetektől, hogy örök hűséggel szolgálhassak az élő Istennek. Amen. Győztes vagyok a bárány vére által, és a bizonyságtételem beszédei által, mert a szent vér megszólal felettem, mint tanúbizonyságtevő, mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsával kifeszítettem. Amen. Tudjátok-e, hogy Jézus Krisztus a gyógyító? Ugye ezt mindenki tudja, ezt ki is jelentjük. Miközben ezt imádkoztuk, volt egy nagyon erőteljes munkája a drága Szent Szellemnek. Megemlékezünk egy-két igehelyről húsvétot ünnepelvén, hogy aki ma van először, van is olyan köztünk, aki ma van például először, és lehet, hogy még a Bibliát nem forgatta olyan hévvel, mint ahogy már mi tesszük évek óta. Pár igehelyet nézzünk meg, hogy miről is szól az úrvacsoránk. Mert úrvacsorát fogunk venni. Oda fogunk járulni az Úr asztalához, és fogunk a kenyérből és a borból részesedni. Mit mond erről a Biblia? Egy rövid áttekintést fogunk, holnap pedig lehet hosszasabban részesedni majd ezekből az igehelyekből. Jézus Krisztus, a Páska bárány. Az Ószövetségben is találunk már arról részeket, hogy a bárányt le kellett ölni, és a húsát tűzön azon az éjszakán megenni, és a szentvérrel meghinteni az ajtókat, az ajtófélfákat és a szemöldökfát. Ez a Mózes 2-ben olvashatjuk. Ha valaki otthon szeretne pontosan olvasni, ezt a részt nem fogom most végig nektek felolvasni. 2 Mózes 12-ben megolvasható. Mi volt Isten rendelése? Pontos rendelése volt a Páska bárányról. Eljött Jézus Krisztus, az élő ige, aki testet öltött. Új szövetség. Őt ünnepli. A Jézus Krisztus volt Istennek az a báránya, akit hozott, hogy a mi bűneinket elvigye. Jézus a törvény alatt született, és a törvényt be kellett töltenie, mert az ember addig nem volt képes arra, hogy a törvény tökéletességgel és teljességgel betöltse. És Isten igaz volt a múlt azon, hogy tudott küldeni egyet, aki a törvényt minden vonatkozásában úgy betöltötte, hogy Isten azt mondtatta, hogy akkor eltörlöm a törvényt. Valakinek be kellett töltenie. És Jézus Krisztus a törvény minden rendelését, a legapróbb jottáig, veszőcskéig, pontosan úgy kellett lennie, ahogy ez meg volt írva felőle, és ahogy meg volt írva a törvényben. Törvényben meg volt írva, hogy a húsvét napját minden egyes hívőnek fel kellett menni az ünnepre, és a templomban kellett áldozatot bemutatni, és ott kellett ünnepelni a Páska ünnepet. Jézus ugyanígy kellett, hogy tegye ezt, családjával minden esztendőben fel kellett mennie a húsvét ünnepre. És három helyen találunk utalást, amikor Jézus az ő felkenetésében, az utolsó 3 éves szolgálatában, amikor a Szent Szellem kenetében járt már a földön, felment Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Azért érdekes ezeket a részeket végig tanulmányozni, most ezt sem tesszük olyan teljességében, ahogy ezt vasárnap néztük, és majd holnap megint fogjuk, csak utalunk rá, hogy Jézus Krisztusnak fel kellett menni a templomba, Jeruzsálembe, megünnepelnie a húsvétot, esztendőről esztendőre. Mert így volt megírva a törvényben, és neki a törvényt be kellett töltenie, be kellett teljesítenie. Minden apró vonatkozásig. A János Evangélium 2-ben van, hogy először Jézus fölmegy a templomba, az első húsvétra, amikor már Szent Szellem kenetében járul és Izrael népe elé. Ekkor olvashatjuk a 13-as verstől 23-as versig, olvassuk, Jézus megtisztítja a templomot. Haragra gerjedve, mert amikor bemegy a templomba, akkor galambárusokat és pénzváltókat talál ott. És a templomot nem arra a funkcióra használják, amire Isten építette és adta nekik és rendelte. És haragra gerjedve tisztítja meg a templomot. Jelezvén, hogy az ő Páska áldozata majd, amit ő elvégez értünk, az egy igazi templomot fog megtisztítani Istennek. És ez az, ami templom, a szent vérrel, ezt végezte, ez volt az első ünnep, ezt jelképezte. Az ő kiontott vére által Istennek szentelt egy templomot, amit megtisztított, és az a te templomod és az enyém, mert az élő Istennek templomai lettünk, ugye? Írja ezt a Biblia, akik már forgatjátok, tudjátok. Mi az élő Istennek a templomai lettünk, és minket az a szent vér tisztított meg, ami az ünnepnapon kiontatott, a húsvét napján. A második esztendő, amikor Jézus felkenetésben megy a templomba, az János 6-ban olvasható. János evangélium 6. fejezetében. 47-től 58-as versekig egy nagyon erőteljes prédikálásba bocsátkozik Jézus, olyannyira, hogy ekkora tanítványok is megbotránkoznak rajta. Azt mondják neki, hogy ez olyan kemény beszéd, hogy azt már mi sem hallgathatjuk. Ekkor beszél arról, hogy aki nem eszi az ő testét, és nem issza az ő vérét, annak nincs élete. És ez jelképes volt, de az életét adta értünk, a teste megsebesített, tehát összezúzatott szinte, és a vére pedig kiontatott értünk. És ha nem élünk ezzel, nincs örök életünk. Ugyanis nincs más út az Atyához, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus által, és az ő áldozata által. Úgyhogy nekünk, amikor az úrvacsorát veszünk, emlékeznünk kell ezekre a beszédeire Jézusnak. Én vagyok az élet kenyere. És az atyáidok ették a mannát, mondta a farizeusoknak, és meghaltak. Az igazi kenyér, amit az én atyám ad az égből, az az én testem, mondta. Ez az én testem. És a tanítványok ezt nem hallgathatták. És farizeusok ezt mondták, hogy ez olyan kemény beszéd. Hogy mondhatja, hogy együk az ő testét? Hogy mondhatja, hogy igyük az ő vérét? Pedig mi, akik itt ülünk, tudjuk már, hogy ezt mennyire Jézus Krisztus igaz beszédei, ennélkül nincs örök élet. Nincs örök életünk. Ha nem esszük az ő testét, nem isszuk az ő vérét, ma ez itt megtörténik az úrvacsoránál. Nekünk már örök életünk van. Csak megemlékezünk erre. A harmadik húsvét felmenetele Jézusnak János 13-ban olvasható. János 13-ban az egyes versben mondja az ige, hogy megint közeledett a húsvét ünnepe, és Jézus akkor a vacsoránál egy nagyon különleges cselekedetet tett. Levette a felső ruháját, kötény kötött, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Ebben fejezte ki azt, hogy amit most én teszek, értetek, azt most még nem értitek. De hogyha meg nem moslak, mondja Péternek, Péter ellenkezett, hogy az én lábamat meg nem mosod, mondta, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs hozzá, mondta. Ezt tudnunk kell, hogyha a Szentvér meg nem mos minket, nincs közösségünk Istennel. Húsvét ünnepén ezt ünnepeljük. Jézus megmosott minket. Az ő drága szent vérével, az örök vérrel, ami kifolyt érettünk, és megmosván tudunk az atyával közösségben lenni. És így van közösségünk ő vele. Az utolsó húsvétkor Jézus maga is elfogyasztja a páska bárányt a tanítványokkal. Nem tudják még akkor a tanítványok, hogy ő az igazi bárány, aki köztük vacsorázik, akit Isten hozott. Íme Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Évről évre meg kellett a bárányt ölni, és a rendelések szerint megünnepelni a páska ünnepet, elfogyasztani, és köztük ülve Jézus, mint az igazi bárány, Istennek a báránya, következő imádságban tárja föl a kilétét a tanítványoknak. Ezt a részt szeretném nektek elolvasni a Máté evangéliumban. Ahonnan is van az úrvacsora rendelésünk. Hogy miért veszünk ma úrvacsorát? A Máté 26-ban, Máté evangélium 26. fejezetében Jézus tehát a tanítványaival az asztalnál ülve a páska vacsorát fogyasztja. És a 26-os verstől kezdve olvasom a pár mondatát Jézusnak, amikor is erre tanít minket. Mikor pedig evének, vagyis elfogyasztották ezt a bizonyos húsvéti vacsorát, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte és adta a tanítványoknak. És mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. A kenyeret, amit Jézus a kezébe vett, az első dolog, hogy hálát adott. Hálaadásokkal tudta tenni. És a szívében, amikor ezt elvégezte, hogy ő a kereszthalált felvállalja, végestelen végig az hálákra tekintett, hogy az atyának való háladása, hogy ezt megcselekedheti érettünk. Hálákat adott, és így törte meg a kenyeret, és adta a tanítványoknak, és mondta, hogy egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek töretik. És vevén a poharat, hálákat adván, adta azoknak mondván, igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére. Jézus egy új szövetségről beszél. Ezt a vérszövetséget itt vágta meg a tanítványaival. Amikor feltárta, hogy ez az én vérem. Pohár bor volt a kezében. Ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére. A Szentvér mindenkiért kiontatott, aki elfogadja azt, azok számára bűnök eltörlésére ontatott ki. Isten elvégezte a Páska bárányban, nekünk pedig meg kell hallani, prédikáló által, az evangélium hirdetés által, és el kell fogadni. És amikor hiszünk benne, amikor hitébed a szívünkbe, és elfogadjuk azt, akkor a miénk, akkor jelenthetjük, hogy a bűneink eltöröltek. A Jézus vére által. Mert Jézus felemelte azt a poharat, és hálákat adott, és kijelentette, hogy ez az én vérem, amely ti érettetek ontatik. Jelens ki, hogy én érettem kiontatott a szent vér. A bűnöknek eltörlésére. És én érettem megtöretett a kenyér. Mely az ő teste volt. Az én gyógyulásomra. Amen. Ezt hagyta ránk Jézus az írások szerint. A többi evangélium szerint is felolvashatnám szinte ugyanezeket a mondatokat. Otthon utána nézhettek, hogy a Márk evangélium szerint, Lukács evangélium szerint Jézus hogy fogyasztja a Páska bárány vacsorát, és az utána lévő imádságot. Szinte ugyanezt olvassátok ott is. Ami érdekes, megjelennek ennek elemei a korintusi levélben. És nagyon figyelmesen fogunk egy-egy rövid részt olvasni ebből. Pál írta a korintusi levelet korintusiaknak, és hatalmas kijelentéseket foglal magába. Az 5. fejezet 1 Korintus 5-ben a 7. vers utal a mi Páska bárányunkra. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül valók vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Itt kijelentetik, hogy ti, akik már a Krisztuséi vagytok, akik Krisztusban vagytok, ti kovász nélkül valók vagytok. A kovász a bűnt jelzi. Olvassátok a fejezetet, az Pálnak az fejezet elején kellett egy helyzettel foglalkoznia, amit most nem említek itt meg, de látjátok, hogy a bűnre utalván mondja, hogy ti, akik Krisztusban vagytok, ti már kovász nélkül valók vagytok. Ti bűn nélkül való kenyér lettetek. Hogy semmi közötök nincs a tisztátalansághoz és a kovászos dolgokhoz, a régi kovászhoz. A régi kovászt hagyjátok. Nincs közösségetek vele. Ti kovásztalan, ti új kenyér vagytok, kovásztalanok vagytok, kovász nélkül valók vagytok, és miért? Miért jelenthetjük ki magunkról, hogy bűn nélkül valók vagyunk? Mert a mi húsvéti bárányunk, a Pászka bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Valójában tehát az történt, hogy Isten hozott egy bárányt az emberiségnek. Mert azok az ószövetségi áldozatok, amit évről évre kellett bemutatni, azok nem voltak képesek eltörölni a bűnt, ezt írja az ige. Azok évről évre valók voltak, meg kellett ismételni évről évre, és csak előképe volt annak, amit Isten majd bevégez a Krisztusban, az igazi bárányban, akit ő hoz majd erre a világra. Ez a mi húsvéti bárányunk. Az ige, aki testé lett. És lakozott közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét. Az Atya egyszülöttjének dicsőségét. A halála is dicsőséges volt. Minden mozzanata az életének dicsőséges volt. Az nem veszteség volt, hogy Krisztus meghalt érettünk. És őt nem megölték. Ő halálra adatott az Atya akaratából, és hatalma volt letenni az életét, és hatalma volt ismét újból felvenni azt. Ezt írja a Biblia. Isten hozta őt, és elrendelés volt Istentől a világ alapítása előtt a húsvéti báránynak a leületése. Fontos ezt tudni, hogy ne arra fogjuk, hogy a római katonák milyen gonoszak voltak, hogy mit tettek vele. Ez Isten rendelése volt. Bebizonyítom nektek az igéből. 1 Korintus 10-ben vagyunk, és a 16-tól 18-as versek megint a páska bárányra adnak nekünk kijelentéseket. A hálaadásnak pohara, vagyis ez a pohár, amit Jézus fölemelt, erről szól itt Pál. Aki ott sem volt az úrvacsorán. Ő nem volt ott, a 12 apostol közé nem soroltatott, és Krisztus halála és feltámadása után is még sokáig a keresztényeket üldözte. És aztán Isten kegyelméből kapta egy napon azt a hatalmas kijelentést, hogy engem üldözöl, és nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Ki vagy, Uram? Kérdezte, amikor kapta azt a látomást. Ki vagy te, Uram? Tudta, hogy az Úr szól hozzá. És Jézus azt mondta, hogy nem a keresztényeket üldözöd, engem üldözöl. Miért üldözöl engem? Kérdezte. Nagyon fontos látni, amikor titeket üldözésért az Úr Jézus Krisztus személyéről szól. Ne vegyétek személyesen magatokra. Az 1 Korintus 10-ben vagyunk tehát, és a 16-os verstől indulunk, olvasom az igét. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, és ma ezt fogjuk tenni, idejárunk az Úr asztal elé. Nem a Krisztus vérével való közösségünk é. És amikor idejárulunk, majd a borból részesedünk, akkor a Krisztus vérével kerülünk közösségbe. Avval kijelentjük, hogy ez a vér értünk folyt, ez a vér megtisztított minket, ez a vér megszólal felettünk, ez a vér, ami oltalmunk, ez a vér lüktet felettünk. Azt írja, a hálaadásnak pohara nem közösségünké a Krisztus vérével, de igen. Ezt írja. A Krisztus véré, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké. És amikor idejárulunk majd a kenyérért, akkor a Krisztus testével való közösségbe kerülünk a hitünk által, és kijelenthetjük, hogy az ő megtört teste értünk töretett meg, és azokban a drága szent sebekben szent gyógyulásunk van. Mert közösségünk van az ő testével. Kijelentjük ezt, amikor a megtört kenyérből részesedünk. Az ő testével való közösségünk. Tudjátok-e, hogy a hátát azok a korbács ütések úgy érték, hogy bőr és hús nem maradt a hátán. Egy merő sebb volt az egész háta. Nem maradt rajta bőr, és a szerveit sem lehetett felismerni, mert ezek a korbács ütések, ezek üvegszilánkokkal végződtek. 39 korbács csapást kapott a hátára, letépte a húst és a bőrt az ő hátáról, ezen kellett vinnie a keresztet. Amit ő kiált, szenvedést, és ez csak a testi szenvedése volt, nem időzünk vele eleget. Ha ezekkel a drága, szent sebekkel többet időznénk, nem lenne köztünk egy beteg sem. Ha tünetekkel küzdködsz, azt javaslom neked, képzeld magad elé őt. A 39 korbács ütés csapás után. Lásd az ő hátát azokban a hatalmas területekben. Ott van a te gyógyulásod. Ezt írja a Biblia. A gyerekeket mindig féltjük, hogy jaj, nehogy vért lássanak. És az emberi vért látjuk, mindig elriadunk, és elfordítjuk a fejünket. Nem szeretjük látni. Ez teljesen természetes dolog. De az ő szent vére, azt mindig magunk előtt kell látnunk. Az más, a szent vér. És az értünk ontatott, Isten engedte meg, hogy a bárány teste megtöressen. Hogy a szent vér kifolyhasson, hogy megsebesítessen. Ez értünk volt, ezt mindig magunk előtt kell látnunk. Ez ebben van a gyógyulásunk, a megváltásunk. És ez a Szentvér megszólal felettünk. Hatalmas dolog, és ezt ünnepeljük ma az Úr asztalánál. 17-es vers így folytatja. Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan. Emeld túl a kezed, mondd, hogy egy test vagyunk sokan. Gyűlölöd-e a saját testedet? Nem. Akkor másikat sem szabad soha. Egy test vagyunk sokan. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. Abból az egy kenyérből. A Jézus szent testéből. Az élet kenyeréből, ami megtörtértünk. Abból az egy kenyérből részesedünk mindannyian. Ha nem állsz oda a kereszt alá, és nem jelented ki, hogy az ő szent teste érted, töretett meg, akkor nem részesedtél abból a kenyérből, és nincs részed ő benne. Nincs részed a megváltásban. Abból az egy kenyérből részesedtünk mindnyájan. Azt Isten megtörte darabokra, mindannyiunknak adott belőle, ma is fogunk részesedni, és utána harmadnapon előhozta az új kenyeret, a kovásztalan kenyeret. És annak az egy kenyérnek lettünk a tagjai, a feltámadás ereje által. De tudnod kell, hogy egy kenyér van. Az élet kenyere, amit Jézus adott értünk. Az élet kenyere. Én vagyok az életnek a ma kenyere. Ezt Jézus mondta, abból részesedned kell. Enned kell ezt a kenyeret. Ez ad neked örök életet. Ennélkül nincs örök életünk. A Jézus nevében. És a 18-as vers folytatja, nagyon fontos. Tekintsétek meg a test szerint való Izraelt. A test szerint való Izraelre mindig azért tekint az ember, hogy megtudhassa, hogy milyen előképeket vehetünk abból Krisztusra nézve, és a gyülekezetre nézve. Mondja itt az írás, hogy tekintsétek őt meg. Nézzük csak meg, mi volt ott az áldozatok lényege. Akik az áldozatokat eszik, az ott Izraelre tekintsünk, mondja Pál. Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-e közösségben az oltárral? Óriási kijelentés van itt. Ugyanis akik odajárultak, hogy az áldozatokat egyék, azok közösségbe kerültek az oltárral, az Ószövetségben is. De az Új Szövetségnek is ugyanez a lényege. Ide járulsz az oltár elé, hogy részesedj a kenyérből és a borból, közösségbe kerültél a mennyei oltárral. A Szentvérrel, ami fönt van az oltáron, és a Szenttesttel, ami fönt van. A drága Úr Jézus Krisztus testével szent közösségbe kerülsz. Így írja az ige. Nincsenek-e közösségben az oltárral? De igen. Akkor erre emlékezünk, akkor emlékezünk arra a közösségre, hogy mi közösségbe kerültünk az oltárral, és közösségbe kerültünk a mennyeiekkel. A mennyei atyával, az Úr Jézus Krisztussal, a Szent Szellemmel, az egész mennyei birodalom. A segítségünkre siet, ha kell, mert közösségben vagyunk. És az Úr akaratát munkálja, és ki van jelentve, Jézus tanította, hogy legyen meg az ő akarata, miként a mennyben, ugye a földön. Ezt tanította. Ezt naponta imádkozhatod, hogy csak az ő akaratát engeded meg, és minden mást megtiltasz. Jézus tanította. Legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, ugye a földön is. A mennyben nincs betegség. Itt sem lehet. Krisztus testében nem lehetne betegség. Naponta imádkozz. Legyen meg, Uram, a te akaratod az életemben. A tökéletes akaratod. És csak azt engedem meg. És minden mást megtiltok. Mert a mennyei kenyérhez járultam. És közösségem van a testtel. És részesedtem a borból, a szent vérből. És közösségem van az ő vérével. Naponta imádkozz ezt el. Nem csak fizikálisan veszünk úrvacsorát, hanem tudjuk a jelentését. És kijelentjük azt. És hittel vagyunk ebben. Hivatkozz rá. Amikor hivatkozol rá, egy pecsétet teszel rá, hogy így van. Naponta hivatkozz rá. Közösségem van a szent vérrel. Közösségem van a szent kenyérrel, a szent testtel, a megtört testtel. Tedd ezt meg. Ekkor jelentett ki, hogy közösséged van a mennyei oltárral, és a mennyei dolgokkal. Egy másik nagyon fontos gondolat, 2 Korintus 5-ben, hogy mi is történt, amikor Isten hozott egy bárányt. Isten hozott egy gyönyörűséges bárányt, aki a bűnt nem ismerte. És a mi bűneinket vette magára. Megtudjuk ebből a részből, hogy Isten maga volt jelen az áldozatban. És amikor azt először megértettem, akkor azt könnyek nélkül nem volt lehetséges feldolgozni a szívemnek. Isten volt jelen az áldozatban. Nem úgy volt, hogy elküldött egyet, aki meg kell halnod a bűnökért. Nem. Ennél többről volt szó. Végestelen végig ott volt Isten maga az áldozatban. És végig szenvedte azokat, amikre szükség volt. És azt honnan tudjuk? Ezt megint az igéből tudjuk. A 2 Korintus 5-ben van, a 19-es vers írja. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Isten volt jelen a Krisztusban. Isten volt jelen ott a keresztfán. Igaz, hogy a bűnnel nem tudott semmilyen formában közösséget vállalni, és azt a bárányra terhelte. A bárány, a bűn nélküli áldozati bárányra lett terhelve. Az emberiség minden bűne, de Isten jelen volt benne. Hogy ez fel nem fogható az ember számára? Hogy van az, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ők hárman egyek, de mégis három. Ez a Szent Háromság titka, amit csak a Szent Szellem által tudunk még jobban és jobban megérteni, de tudjuk, hogy így van, mert az ige írja, és szeretnénk jó róla mégis pontosabb és fontosabb betekintéseket, de szó szerint vehetjük, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban ott jelen volt, és megbékéltette magával a világot. Ott a keresztfán történt ez. Nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket. Most te szabad vagy? Erről szól a Páska bárány. Nem tulajdonítván nékik az ő bűneinket, és ezt az üzenetet is ránk bízta. Ránk bízta a békéltetés igéjét. És ha te megismered, vinned kell a jó hírt. Mindenkinek. És a 21-es vers elmagyarázza. Mert azt, vagyis őt, Jézus nem hívhatjuk úgy, hogy azt, mert őt, aki bűnt nem ismert, itt Jézusról van szó, ő bűnt nem ismert, ő szeplőtelen volt, ő nem emberi formában fogantatott, ő a Szent Szellemtől fogantatott. Az ige lett testé. Bűn nélkül volt az ő teste és az ő vére. Ezért a bűnt nem ismert. És nézzétek meg, mit tett vele Isten? Isten bűnné tette értünk. És hogy történt ez is, a szellemi titok, de rá lett terhelve az emberiség minden bűne. Amit elkövettünk a múltban, a jelenben, a jövőben, azt ő elvitte. Rá lett terhelve, és a büntetés is rá lett terhelve. A bűnökért büntetés jár. Minden bűnért jár büntetés. A bűnzsoldja halál. Az is Jézusra lett terhelve. Megfizette ezeknek az árát. Elszenvedte a bűneinknek a büntetését is. A kárhozat, a szégyen, a kiközösítés, a kigúnyolás, a leköbdösés, minden őt illette, őt érintette, ő vitte el. Hogy te szabad lehessél. Aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette értünk, és így folytatódik, hogy mi Isten igazságává tétethessünk, ő benne. Kérdés, ő benne vagy? Ha igen, akkor azt meg fogjuk ünnepelni itt az Úrasztalánál. Ő benne. Tehát ő benne kell lenned. Mert ő a világ minden bűnéért áldozati bárány volt, de azok számára lett igazság, akik már ő benne vannak. Akik még nem fogadták el, azok számára őket még a bűneik terhelik. Bár Isten nem tulajdonítja nekik. De nem fogadták el a megváltót. Jézus nevében. Egy gyönyörű példa, és otthon fogjuk csak elolvasni, mert nem lesz rá időnk most, az 1 Mózes 22-ben, ahogy Ábrahámnak szól Isten, hogy vigye fel az egy fiát, az egyetlen fiát. Ugyan volt neki több, de úgy fogod ott olvasni, a 1-től 18-as versekben szól Isten, hogy az egyetlenedet vidd föl, és áldozd meg nekem. Tudjátok, hogy Ábrahámnak nem egy fia volt. A szolgálótól is született. Ismael, de Isten azt mondta, azt az egyetlen egyet vidd föl, aki hitben született. Az Jézust jelképezte, előképe volt. És Ábrahám engedelmességben fölvitte a fiát, és azt mondta a szolgának, hogy most ugyan fölmegyünk erre a hegyre, és megáldozzuk Istennek járó áldozatunkat, és imád, de visszajövünk. Olvasd el többes számba, én és a fiú visszajövünk. Vagyis Isten kijelentette neki a feltámadást, hogyha meg is kell ölnie a fiát, Isten visszahozza a halálból is, és együtt fogunk visszajönni hozzátok. Olvassuk el ezt a részt, nagyon itt van a kenet, amikor erről beszélek, hogy nem fogjuk hamarkodni, hanem elolvassuk. 1 Mózes 22-ben ez a rész, ez alapján adhatta Isten az ő fiát nekünk, a világba hozhatta be, hogy Ábrahám engedelmességet mutatott. Ábrahámnak ugyanis nem született gyermeke, mindaddig, amíg Isten ígérete be nem teljesedett, és a gyermek születése is természet feletti volt Sárától. Mind a ketten terméketlenek, magtalanok voltak. Nem született gyermekük egész életük során. Mindaddig, amíg Ábrahám 100 éves lett, Sára meg 90. Vagyis Isten szereti azokat a helyzeteket, amikor kihívás éri őt, hogy most már itt semmi más nem segíthet, csak az én erőm hozhat megoldást. Ezeket szereti Isten. Úgyhogy nehogy azt higgyétek, hogyha egy helyzet reménytelen, akkor arra már nincs megoldás. Az nem így van. Nézzétek meg sorban, akkor Anna bement a templomba, neki sem volt gyereke. Úrhoz fordult és született. Erzsébetnek ugyanígy nem volt gyermeke, Zakariástól, a főpaptól. Bement a templomba, és Isten megáldotta. Isten szereti azokat a helyzeteket, amikor a számunkra már nincs megoldás. Kihez forduljak? Reménytelen a helyzet. Hogy lesz ebből valaha is valami, mondjuk néha? Abszolút semmi helyzet, nincs kimenetel, nem látunk, most merre, mihez kezdjünk, mihez fogjunk, hogy lesz ebből valami. Isten nagyon szereti ezeket a helyzeteket, és azt mondja, hogy erre a pillanatra vártam, hogy most megmutathassam az én dicsőségemet. Mert most már nem mondhatod azt, hogy most kicsit másképp tartom magam, azért múlt el a fájdalom, vagy azért lett ez meg, azért lett az, és kezded megmagyarázni a világ dolgaival. Nem. És mindent végigpróbáltál, semmi nem segített. És most, hogy Istenhez fordultál, most megmutatta az ő dicsőségét. Ez történt Ábrahámnál, és így született az Izsák, és ezt a fiút kellett felvinni neki, megáldoztatni. Hatalmas történet ez itt, igaz történet, és így szól. 1 Mózes 22-ben. Lőn ezek után az Isten megpróbálta Ábrahámot. Meg kellett nézni, hogy Ábrahám, hol a hited? És mondta néki, Ábrahám, és ő felele, imhol vagyok. Mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet. Ha így vesszük, nem ő volt az egyetlen fiú, Izsák. De Isten szemében az volt, mert ő volt az egyetlen, aki hitből született. Látjátok, hogy különbség van a hitbeli dolgok és a test dolgai között. Egyik fiú testben született, a másik hitben született. Vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet. Amikor Isten azt ezt a legdrágábbat kéri el tőled, oda tudod-e adni? Fel tudod-e tenni az oltára? Amikor azt a legdrágábbat kéri. Tudod, amikor mindent odaadsz, akkor tudja odaadni azt a mindent, amit ő készített neked. Vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. Ez Jézusról szól. Az Atya azt az egyetlen egyet, akit szeretett, a Jézust adta nekünk. Ott a kereszten. Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozz meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok néked. Tiszta beszéd. Ezted? Ábrahám szó nélkül, anélkül, hogy egy valamit is kérdezett volna. Ábrahám felkelt, jó reggel, megnyergelte a szamarát, maga mellé vette a két szolgáját, az ő fiát Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz, magyarul teljes engedelmességben. Anélkül kérdeztem, hogy ez hogy lesz, az hogy lesz, de miért, Uram, majd mikor, vagy csak akkor, ha semmilyen nem volt. Tanulságos. Ha akarjuk látni Isten áldásait, ha halljuk őt, ha hallatja a szavát, azonnali engedelmességet kell mutatnunk. Akkor fel kell és elindul a helyre, amelyet néki az Isten mondott. Harmadnapon felemeli az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről, vagyis 3 napos úton vannak már. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek. Elmegyünk amoda, és imádkozunk, és azután visszatérünk hozzátok. Az Isten azt mondta, hogy áldozd meg az oltáron, égő áldozatként. És az apa pedig, Ábrám azt mondja, hogy elmegyünk, imádni fogjuk őt. Imádkozunk, az angolban az imádat szó áll, imádni fogjuk őt. Az áldozat mindig imádja Istent, avval mutatjuk az imádatunkat. És utána visszatérünk. Vagyis nem csak én jövök vissza, ha kell, a fiamat Isten fel fogja támasztani a halálból, és mi visszajövünk, mindketten visszajövünk. Visszatérünk hozzátok. Na, ez a hit, amit Istennek szüksége volt erre a hitre, hogy a feltámadásnak a tényét létezik ember a földön, aki elfogadja. Mert Isten megmutatta neki, hogy fel fogja támasztani az ő fiát a halálból. Ez a sorok között van, csak nincs leírva, de csak így volt lehetséges. Ábrahámnak ekkora hitet adott, hogy tudta, hogyha fel is kell áldozni a fiát, ketten fognak visszajönni. Vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, feltevé az ő fiára, Izsákra. Nagyon megkapó jelenet. Ő maga pedig kezébe vette a tüzet, és a kést, és mennek valaketten együtt föl a hegyre. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, mondta, atyám, azt pedig mondta, im hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, im hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? A fiú elkezdi gyanítani, hogy valami még hiányzik. Ahhoz, hogy bemutassuk az égő áldozatot. Minden megvan hozzá, csak a bárány hiányzik. És nézzétek meg ezt a választ. Mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról. Nem a te dolgod, hogy aggodalmaskodj a részletekről. Ha nem látod még, hogy mi hogy lesz, majd Isten gondoskodik róla. Ez az a hit, ami kell Istennek ahhoz, hogy tudjon cselekedni az életben. Ő majd gondoskodik arról a bárányról. És mennek vala ketten együtt. Végül is a történetet tovább is olvashatjátok. A 14-es versig nem fogom folytatni. Ezt a hitet akarja ma Isten látni a te szívedben, minden helyzetben. És mivel Ábrahám ezt meg tudta cselekedni engedelmességben, ezért volt képes Isten ezzel az ábrahámi szövetséggel behozni az ő fiát is erre a világra. Ezért vagyunk mi Ábrahám ígéretének a magvai. Ezért Ábrahám áldása a mi, mert ezzel a szövetséggel tudta Isten behozni az egyszülött fiát, akinek meg kellett halni a kereszten, és akit a harmadnapon feltámadtott a halottaiból. Ő mindenható. Előhozta új dicsőségre, új életre. És köszönjük neki, hogy ezt megtette. Az úrvacsora előtt, mielőtt még úrvacsorát veszünk, egy részt szeretnék a Bibliából felolvasni. Ez pedig az a páli kijelentés, hogy magunkat megigazítva álljunk az Úr asztalánál, amikor részesedünk a borból és a kenyérből. Meg kell tennem. És Pál írta ezeket, aki nem volt ott azon az úrvacsorán, mégis szóról szóra leírja az Úr Jézus szavait, amit azoknak a tanítványoknak szólt a 12-nek, akikkel a páskabárányt fogyasztotta. Pál honnan vette volna ezt, ha nem a Szent Szellemtől, tiszta kijelentés által? És ezt nektek is kívánom. Ugyanígy legyetek abban részesek, hogy Isten tiszta szavait és igéit meghalljátok. Gyönyörű ez a rész. Egyik kedvencem. Pál azt mondja, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Vagyis nem voltam ott az úrvacsorán. Azt mondja, én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván, szó szerint írja, hálákat adván, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, vagyis az Úr asztalánál részesedtek. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Vagyis az Úr Jézusnak a halálát jelképezi, amikor veszünk a borból és a kenyérből. Ha az ő teste nem töretik meg, akkor nem lett volna lehetséges, hogy te is és a másik is a kenyérből részesedj, és a vér megmosson, és az ő haláláról szól az úrvacsora. Hirdessétek, amíg eljövend, az ő eljövetele nagyon közel, sokan hisszük így, hogy mennyi idő van, nem közölte pontosan, de az eget is megpecsételte, hogy figyeljünk, hogy közel, az idő közel. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, lehet ezt tenni? Lehet méltatlanul részesedni? Az ige szerint igen. Aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vagyis figyelmesnek kell lennünk a saját dolgaink vonatkozásában, amikor vizsgálja meg az ember önmagát. Szeretetben járásunkról van szó szerintem, mert ez a parancsolat, amit én olvasok a Bibliában. Vizsgálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen, és beteg, és aludtak el sokan. Ha pedig mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Meg van írva. Vagyis azt fogom tőletek kérni, hogy tekintsük az Úr testét. Összes tekintsük az Úrnak a testét, amely megtöretett, az ő fizikai testét, amiben eljött a világra, az ő sebeit, az ő kiontott vérét, az ő testét tekintsük, ez az első. A második vonatkozása is, és abban gyógyultunk, jelentsük ki, hisszük ezt a gyógyulást, mi abban meggyógyultunk. A másik, hogy kell tekinteni az Úrnak a testét? A Krisztusi testet. A Krisztusi testben nem csak te vagy jelen, tehát nem lehetsz önző. Jelen van a másik is. Látnod kell a másik szükségeit. Keresned kell az Urat, hogy mit tehetsz a másikért. Hogy segítheted, hol segítheted. Tekintened kell az egész testet. Nem magadért vagy ebben a testben. És az a Krisztusi testet tekintened kell. És ha vétkeztél a szeretet parancsolata ellen, mert megbántó, akaratlanul teszi az ember legtöbbször, megbántjuk, olyat mondunk, amit később megbánunk, vagy a gondolatainkban akár, hogy olyat gondolunk, amely, hogy feltételezek ilyet a másikról, a szeretet nem tenne ilyet, akkor már nem is gondolhatok olyat a másikról. Tehát nagyon érzékeny határvonalak ezek. Ha ilyet például gondoltunk a másikról, hogy mit tett, még ha meg is tette, akkor sem gondolkodhatunk ezen, mert az nem a szeretet gondolata. Ugye? Tehát figyelni kell erre, hogy ha a szeretet tanítványai akarunk lenni, akkor csak azokat tehetjük, amik igeiek, mert különben vétkezünk az Úr teste ellen. A másik is ott van az Úr testében, akármit tett. Őt csak szerethetjük. Nem ítélkezhetünk, az ítélet majd az Úr helye lesz. Ő halt megértünk. Ugye? Milyen módon mondod akkor azt, hogy tehette ezt a másik? Például, nem vagy az ő bőrében. Ha ott lennél, lehet, hogy te másképp tennél, és akkor büszke lehetsz arra, de nem ott voltál. Úgyhogy ne ítélkezzünk, mert magunkra eszünk ítéletet. Magunkra hozunk ítéletet. Ne tegyük. Az Úr Jézus pedig irgalmas és kegyelmes. És ő fog minket megítélni. Ítéletnek szelleme annak, úgy írja Jézajás, aki az ítélőszékben ül. Ki fog ülni az ítélőszékben? A Jézus Krisztus, ugye? Ő ül ott majd? Vagyis nagyon óvatos légy ezzel. Ne kárhoztasd a másikat. Le van írva, nincs kárhoztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs. Ne tedd. Saját magad érdekében ne tedd. Magaddal teszel jót, ha nem teszed. Aztán ott van a megbocsájtás, hogy meg tudtál-e bocsájtani, amikor ok nélkül, meg mindenféle jogtalanság ér, és megbántanak, és rosszat mond, ne rót fel a másiknak, hanem engedd el. Ez is nagyon gyakori kártyája az ördögnek, hogy olyanokat kezdenek híresztelni rólunk, amik nem úgy vannak. Felháborodunk rajta, hogy mondhat ilyet a másik, nem is igaz, ott sem voltam. És akkor már te is benne vagy a bajba. Mert neked csak annyit lehet volna szabad mondani, igen, és mondja, ha azt híresztelik rólam, hogy megöltem a saját nagymamámat, azzal se foglalkozom. A fülem botját nem mozgatom. Imádkozom a másikért, hogy megtérjen ebből, hogy ne mondjon ilyeneket. Nagyon meg kell vizsgálni magunkat, mert ezeket az ítéleteket aztán megesszük magunknak. Az Úr testét, ez úgy járulhatunk, és úgy részesedhetünk, hogy magunkat megvizsgáltuk. És az Úr kegyelmes és kiigazít, és kaptunk segítőt hozzá. A drága Szent Szellemet. És amikor idejárulunk az Úr asztalához, akkor tudnunk kell, hogy mindentől megtisztított a Szent Vér, vagyis nincs károsztatásunk. Bármi rosszat tettünk, bárhol elvétettük, szentek vagyunk az Úrban. nem kárhoztatjuk a másikat sem, magunkat sem. Mindenkinek megbocsájtunk. Akarsz magadnak igazi jót tenni? Bocsáss meg a másiknak. Tudod, mikor leszel szabad, ha ezt megtetted? Addig hurcolod. Lehet, hogy a másik rég elfelelkezett volt, amíg mindig hurcolod. Aztán panaszkodunk, hogy itt fáj, meg ott fáj, meg ez a, meg az a baj. Megbocsájtottunk-e? Az Úr kegyelmes, és gondold meg, hogy neked mit megbocsájtott. És általában ahhoz képest ez a kis apróság, amin te mötyölsz, elenyészően apró dolog szokott lenni. Csak mégis valahogy a figyelmünk mindig ráterelődik. Mert arra figyelünk, hogy milyen bántás ért minket. Nem érdekes. Nézd meg, Jézus mit szenvedett el a kereszten. Őt milyen bántások érték. Mit elszenvedett? Teljesen jogtalanul. Egyetlen bűnt azok közül nem követett el. Hogy megszégyenítették? Mezítelenül függött a kereszten. Ég és a föld között. Függött a kereszten. Minden szégyenünk rajta volt. Minden bűnünk rajta volt. Minden kárhoztatásunkat elvitte. Engedjük el. Engedjük el. Ami csak most a Szent Szellem foglalkozik veled, nem én prédikálok most neked igazán, hanem a Szent Szellem szeretne felszabadítani téged, hogy amit most neked hoz az Úr, azt engedd el. Magaddal teszel jót. Ne a másiknak keresgéld most a hibáit, hogy neki mit kéne elengedni. Nem, magadat. Mindenki azt mondja, az igen. Vizsgálja meg magát azért az ember, önmagát. A másikban sokkal könnyebben előkeressük, hogy mit kéne. Fel tudnék sorolni ötöt rögtön, hogyha a másikról lenne szó, igaz? De nem azt mondja, hogy vizsgáld meg a másikat. Nem ezt. Vizsgálja meg az ember önmagát. Vagyis, ha jót akarunk magunknak, ezt meg kell tenni. És akkor könnyed szívvel fogunk idejönni az asztal elé, és rögtön kijelenthetjük, hogy az ősebeiben meggyógyultunk, hogy a teste megtöltet, és ímé gyógyultak vagyunk. Mert ha ezt nem tesszük, akkor sajnos írja az ige, hogy akkor az Úrtól taníttatunk, amikor így ítéltetünk, és az Úr ezt is a javunkra teszi, azért, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Még ezt is a javunkra teszi. De nekünk ezt nem kell megvárni, én hiszem, hanem a Szent Szellem segítünk, és megmutatja azt a helyet, ahol fel kell szabadítani magunkat. Mindenkinek van mivel foglalkozni, higgyétek el. Nincs egy se, aki azt mondaná, hogy én már mindent letudtam itt ezen. Ez nincs olyan. Mindenkinek van mivel foglalkozni. És azt megtesszük, egy dalt fogunk az úrvacsora előtt énekelni együtt, egy szentvérdalt, mielőtt felemeljük a takarót, a kenyér felvétel előtt, és megvizsgáljuk magunkat. Az Úr ad nekünk erre kegyelmet. Minden tőle van. Elengedjük azokat. Bocsánatot kérünk az Úrtól, ha olyat szóltunk, amit nem kellett volna. Ha kell, a másiktól is később kérje bocsánatot, ha olyan, hogy érzed, hogy a másikban még ott a tüske. Tőle is nyugodtan kérje. Jót fog tenni neked. Aki magát megalázza, az magasztaltatik fel. Ugye? Azt tudja az Úr felemelni. Jót fog tenni neked. Jót fog tenni a párkapcsolatotnak, a házasságotnak, a családi kapcsolatotnak. Valakinek el kell kezdeni engedni a másiknak. Nem? Ha minden ketten csak mutogatnak a másikra, általában nem lesz semmi jobb belőle. Vagyis ezt el kell végezni. És valaki azt mondja, hogy nem akarom elvégezni, és nem jön az Úr asztalához, megteheti. De előbb-utóbb magadnak teszel szívességet, hogyha ezt elrendezed a szívedben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ma mindannyian járuljunk az Úr asztalához, és ezt tegyük meg, és akkor áldottak leszünk ebben a közösségben, mert akkor közösségbe kerülünk az oltárral, a mennyei oltárral. Az Úr Jézus gyönyörködik bennünk, a mennyei Atya gyönyörködik bennünk. A Szent Szellem felélegzik, hogy végre az én drága szolgám elvégezte ezt. Ugye, mert erre vár. És akkor mehetünk följebb. Mehetünk följebb hitről hitre, szintről szintre. Visz minket följebb, és növekedhetünk. És megköszönjük Istennek, hogy ezt a ragyogást megadja nekünk, és azt hiszem, hogy itt fogom, még a feltámadásról egy mondatot szeretnék, az Úr asztalához, tehát így fogunk járulni, ezt leszögeztük most. Jézus úgy kiáltott fel a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ez volt az egyetlen hely, ha olvassátok az evangéliumokat, ahol Jézus nem atyának nevezte, hanem az Istennek. És azért tette, mert a teljes helycsere történt, hogy te pedig mindig azt mondhass, hogy én drága atyám, én drága mennyei atyám, abba atyám, mennyei szerető édesapukám, átadta neked ezt a helyet azáltal, hogy a bűnt lerendezte. Ő mindig is atyának szólította. Mind a négy evangéliumot vizsgáld végig. Soha nem mondta, hogy én Istenem. Csak itt a kereszten. Ezen a helyen. Én Istenem. Azért, hogy te kiáltass, hogy én drága mennyei atyám, abbá atyám, szerető mennyei atyám, gondoskodó édesapa. Szerető édesapa, fordulj hozzá nyugodtan bármivel, a legkisebb apró dologgal is. Szerető. A feltámadás eljött harmadnapon, és ez a feltámadás ereje a hívőké lett. Ezt is ünnepeljük az Úr asztalánál különben, mert enélkül a feltámadás nélkül a halálról nem szívesen beszél az ember, ugye? Azt mondjuk, hogy meghalt valaki, akkor sajnálat ér minket, de Jézusunk meghalt, de nem halott. Hanem harmadnapon feltámadott a halottaiból. És a feltámadás erejét Isten nekünk adta, olvasod ezt a Bibliában. A feltámadás ereje bennünk, és ez eleveníti meg a testeinket. És úgy járulunk az Úr asztalához, hogy erről is megemlékezünk. És felszólítjuk magunkat, hogy minden pillanatban, minden sejtünk, minden szervünk az új teremtésnek a programja szerint a feltámadás erejében működik. Emlékeztetjük magunkat erre. Ugyanis, ha Krisztus fel nem támadott, ezt írja az írás, akkor tudod, hogy folytatja? Hiába való a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Hogyha valaki nem hiszi a feltámadást, csak azt, hogy Krisztus meghalt, akkor teljesen természetes a hite, mert egyszer minden ember meghal. Nincs olyan ember, aki megszületik, és ne halna meg. Ha csak abban hiszünk, hogy Krisztus meghalt, akkor nem vagyunk keresztények. Ugyanis azt írja, hogyha a te száddal vallást teszel, és a szívedben hiszed, hogy miben? Abban, hogy meghalt? Nem. Abban, hogy Isten feltámasztott a halálból. A természet feletti rész itt jön be, hogy Isten előhozta őt a halálból harmadnapon bűn nélkül. A bűnök nélkül. Az új teremtés. Közül ő az első. Ő a feje ennek a testnek. Előhozta halálból. Ha ebben hiszel, akkor tudsz újjászületni. Tehát, hogyha nem hisszük el, hogy Krisztus feltámadott a halálból, így írja ezt az 1 Korintus 15 írja, 17-es vers. Ha Krisztus fel nem támadott, így írja, mert sokan ott vitatkoztak a zsidók közül, hogy csak ellopták a testét, meg őrizték a katonák, és biztos azok vitték valóban máshova a testét. És nem hitték sokan, hogy Krisztus feltámadt volna. A figyelmezteti őket. Pál is azt mondja, hogy ha Krisztus fel nem támadott, ha ti így hiszitek, mondta nekik, akkor teljesen hiába való a krisztusi hitetek, mert akkor ti még a bűneitekben vagytok. Mert az utolsó bűnért is Jézus meg nem fizette volna az árat, Isten nem tudta volna előhozni az életbe. Ez azt jelenti, hogy az új teremtés az teljesen tehermentes minden bűntől. Eltöröltetett. Ezt fogjuk majd ünnepelni, mert a feltámadást is ünnepeljük. Tudunk ebben így örvendezni, ahogy az Úr örvendezik, hogy ez el van végezve, hogy ebben járhatunk, hogy ez a miénk, ez a mi örökségünk, ez a mi osztályrészünk. Meghaltunk és feltámadtunk ő vele. Isten így tekint, aki hisz, az meghalt ő vele, és harmadnapon feltámadott ő vele. A keresztény az nem meghal, hanem elalszik. Azt mondja, hogy sokan alusznak közletek itt. Ez az egyetlen hely, ahol írja, hogy sokan betegek, és alusznak sokan. Ez az egyetlen hely. Nem is meghal. Ugyanis a halálnak, a halál tusa részét is elvitte Jézus. Egy keresztény, amikor eljön a pillanat, hogy a szelleme kiköltözik, akkor nem tusakodik a halállal. Mert a halált már Jézus meghalta érte. A halál legyőzetett, diadalban, halál hol a te fullánkod. Ugye ezt írja? Nincs már tusa a halállal, ha egy keresztény költözik. Levetjük a testünket, a szellem kilép, a lélek az a szellemben, egyben, angyalok jönnek értünk, és a testünkre úgy tekintünk rá. Kell egy kis idő, amíg fel is fedezzük, azt mondják a beszámolók, hogy mi történt? Mert az élet ugyanúgy folyik tovább, és az ember szelleme pont úgy néz ki, mint a teste. Egyszer csak látunk egy testet, és látjuk, hogy élettelen. De a kiköltözés az olyan, hogy észre se vesszük szinte. Tehát a keresztény nem fél a haláltól, mert nem halál tusában távozunk a testből. Jézus azt a tusakodást a kereszten elvégezte értünk. Elszenvedte. Ő tusakodott a halállal. Ez, a megváltásnak ez is része. Úgyhogy hatalmas dolgokat elvégezett, és ilyen szabadságunk van. Úgyhogy az a pillanat, amikor mi ezt megélhetjük majd, hogy a testünket levetjük, mint sátorházat, Péter sátorházat ér például, hogy levetjük, kiköltözünk abból a sátorból, annak a testnek többé nincs funkciója itt, és megyünk föl, és várjuk majd a megdicsőült testünk felöltésének pillanatát. Az pedig olyan lesz, mint amiben Jézus is manapság már él. Amikor meglátogatta a tanítványokat a feltámadása után, akkor evett velük például. Mondta, hogy ne féljetek tőlem, nem szellem vagyok, mert a szellemnek nincs teste, meg húsa, meg csontja. Nézzétek, tapogassatok meg engem, mondta neki, nézzétek meg a sebeimet. És hogy velük együtt evett lépesmézet, halat. Ugyanolyan testi életet élünk, csak már nem érzi az a test, az a megdicsőült test a fájdalmakat például. Nincs kiszolgáltatva annak, hogyha 40 napig nem eszik, akkor nem hal éhen például. Tehát nem vagyunk kiszolgáltatva a földi falakon keresztül, meg tudunk, nem kell, hogy az ajtókulcs nálunk legyen. Jézus is megjelent a tanítványoknak, az ajtó zárva volt. Tehát egyszerűen tudunk, ahova gondolunk, ott vagyunk. Ez egy nagyon nagy dicsőséges előrelépés lesz a megdicsőült testünkben. Nem kell repülőgépre szállni, nem kell hajóra ülni, nem kell utazni egyik városból másikban, ahova akarunk, ahova gondolunk, vagy ahova szeretnénk eljutni, egyszerűen ott vagyunk. Az időnek és a térnek sem vagyunk kiszolgáltatva többé. A megdicsőült test az egy gyönyörűséges dolog, és ilyen test vár mindannyiunkra. Ez is a megváltás része. Mert amint ő van, ugye, úgy vagyunk a világban, és amikor őt meglátjuk, hasonlóak leszünk ő hozzá. Teljesen átadta nekünk azt a dicsőséges, megdicsőült birodalmat, ahova ő költözött. Az a mi osztályrészünk is, a mi örökségünk is. Mindezeket figyelembe fogunk úrvacsorát venni, ezekre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Dicsőséges ez. Megünnepeljük ezt a gyönyörű közösséget a mennyei oltárral. Amikor részesedtek majd a borból és a kenyérből, akkor az Úr asztalához így léptek, ünnepelni fogunk. Mert van mit. Ha vetted a mai üzenetet, akkor érzed a szívedben, hogy van mit ünnepelni? Bőségesen. 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 Meg tudjuk ezt köszönni a Jézusnak, amit elvégzett értünk, meg tudjuk köszönni. Akkor egy dalt fogunk most úgy énekelni, hogy a szívünket kérke. Ha szólt hozzád a Szent Szellem, hogy itt vagy ott, egy kicsit meg kell igazítani magadat, akkor ezt tedd meg. Az ott a javadat fogja szolgálni. Mindenkinek megbocsájtunk, elengedjük az adósságokat, nem neheztelünk senkire, nem károsztatunk senkit. Néha kell hozzá egy nagy levegőt venni, akkor megteszem. De hidd el, hogy jobban jársz. Elkerülsz a súlytalanság állapotába. A szellemi súly, az egy gyönyörű hely. Ott van az, hogy az én igém szabaddá tett téged.